mindent azért teremtett, hogy legyen. Isten halhatatlanságra teremtette az embert, saját természetének képmásává tette. De a halál belépett a világba, az ördög irigysége folytán, és megtapasztalják mindazok, akik vele tartanak. Az élet evangéliuma azzal kezdődik, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette. Ennek ellentmond a világban lévő halál tapasztalata. A halál az értelmetlenség árnyékát veti az egész emberi létre. Már az első halál erőszakosan jött a világba azáltal, hogy Káin megölte testvérét Ábelt. Amikor kim voltak a mezőn, Káin rátámadt testvérére Ábelre és megölte. Ezt az első gyilkosságot a Teremtés könyve írja le. A Biblia ez az oldala modellé vált. Újra és újra írják a népek történelmében minden nap megállás nélkül és nyomasztó gyakorisággal. Olvassuk el újra a szentírási oldalt. Egyszerűsége és arkaikus stílus ellenére rendkívüli gazdag tanítást tartalmaz. Ábel jó pásztor volt, Káin pedig földműves. Történt pedig számos nap múltán, hogy Káin ajándékot mutatott be az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is áldozatot nyújtott be, áldozott nyája elsőszülötteiből és azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és ajándékaira, de Káinra és ajándékára nem tekintett. Nagy haragra gerjedt erre Káin, és lehorkasztotta a fejét. Ám az Úr azt mondta neki, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Nem, de ha jól cselekszel, jutalmat nyersz, de ha rosszul, legott az ajtóban leselkedik a bűn. Kíván téged, de te uralkodj rajta. Mindazonáltal Káin azt mondta Ábelnek testvérének, menjünk ki. Amikor kint voltak a mezőn, Káin rátámadt testvérére Ábelre és megölte. Azt mondta akkor az Úr Káinnak, hol van az Ábel, a te testvéred? Így felállt, nem tudom, talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek. Azt mondta erre neki, mit műveltél? Testvéred vérének szava hozzám kiállt a földről, ezért légy átkozott a földön, amely megnyitja a száját, s befogadta öcséd vérét kezedből. Ha műveled, ne adja meg neked a gyümölcsét, kóbor bujdosó légy a földön. Azt mondta erre Káin az Úrnak, nagyobb az én gonoszságom, hogy sem viselhetném. Ímám, ha kivetsz engem a föld színéről, el kell takarodnom színed elől, s kóbor bujdosó lesz belőlem a földön. Így bárki megölhet, aki rám talál. Azt mondta erre az Úr neki, korán sem lesz úgy. Sőt, bárki, aki megöli Káin, hétszeresen bűnhődik. Jelt is tett az Úr Káinra, hogy meg ne ölje senki sem, aki rátalál. Eltávozott erre Káin az Úr szín előtt, és bujdosóként lakott Nót földjén, Édentől keletre. Káin nagyon megharagudott, és elborult az arca, mert az Úr letekintett Ábelre és ajándékára. A Biblia nem mondja, hogy miért volt kedvesebb Ábel áldozata, mint Káiné. Azt azonban világosan elmondja, hogy Isten áldozatának elvetése ellenére sem szakítja meg a dialógus Káinnal. Mint Ádámot, őt is megkísérti a bűn. Káin szabad volt a bűnnel szemben. Az ördög csábít, de az ördög sosem követel bűnt. A bűnt mindig az ember követi el szabad akaratával. Ne irigység és harag, az irigység és a harag azonban elnyomta az Úr intelmét, és így Káin rátámadt saját testvérére és megölte. A Szentírás rámutat, hogy a harag és az irigység az emberi történelem kezdettől jelen van, az irigység az emberi történelemben kezdettől jelen van az emberben. Az ember fele barátja ellensége lett. Testvérölt meg testvér. Mint az első testvérgyilkosságban, minden gyilkosságban megsértik azt a lelki rokonságot, amely az embereket egyáltalán nagy családdá forrasztja. Nem ritkán a test és vér rokonságát is megsértik. Az élet megsemmisítése az abortusz esetében a szülők és a gyerekek közt történik. Vagy amikor a tágabb rokonságba helyeslik, vagy elkövetik az eutanáziát. A bűncselekmény után Isten beavatkozik, hogy megtorolja a gyilkosságot. Isten kérdőre vonja az Ábellel történtek felől. Káin ahelyett, hogy zavarba jönne és mentegetőzne, szemtelenül kitér a kérdés elől. Nem tudom. Talán őre vagyok én testvéremnek. Nem tudom. Ezzel a hazugsággal próbálja Kain eltakarni a bűnt. Így történik ez, amikor a legkülönbözőbb ideológiákkal igazolják és palástolják a személy elleni vétket. Talán őre vagyok én testvéremnek. Káin nem akarta testvérére gondolni, és elutasítja magától a felelősséget. Manapság a felelősség mentesítés a társadalom gyengébb tagjai, például az öregek, betegek, bevándoroltak, a gyerekek iránti szolidaritás csökkenése. Isten nem hagyhatja büntetlenül a bűnt. A meggyilkolt vére Istenhez kiállt. A szövegből merítette az egyház az égbe kiáltó bűn kifejezést azoknak a bűnöknek a megnevezésére, amelyek Istenhez kiáltanak megtorlásért. Közéjük tartozik a szándékos emberölés. Isten azonban akkor is irgalmas, amikor büntet. Jelentett Káinra, hogy meg ne ölje őt senki, aki találkozik vele. A jel nem arra szolgált, hogy kiszolgáltassa az emberi bosszúnak, hanem hogy oltalmaz azoktól, akik meg akarnák ölni, hogy megbosszulják Ábel halálát. Még a gyilkos sem veszte el személyi méltóságát, erről maga Isten kezeskedik. Ebben mutatkozik meg Isten irgalmas igazságossága. Mielőtt megtörtént a legnagyobb gazdett, a testvérgyilkosság, érvénybe kellett lépni az Isten irgalomnak. Ha Isten bosszúja azonnal lesújta a vétkesre, az emberek se tanúsítanának a büntetésben mérsékletet, hanem azonnal rárontottak volna a bűnösre. Isten előzi arcállől Káint. Mindazonáltal Isten nem akarja halállal büntetni a gyilkosságot, mert a gyilkos halálánál jobban akarja a bűnös bűnbánatát. Az Úr azt mondta Káinnak, mit tettél? Testvéred vérének szava felkelt hozzám a földről. Káin nem tudott elfutni az Úr kérdése elől, mit tettél? Isten a mai emberhez is szól. Mit tettél, hogy ébredjen tudatára annak a sok támadásnak, ami az életet éri az emberi történelemben? Sok csapás az emberekre magából a természetből adódik. Az emberek hanyagság és gondatlansága, akik tudnának segíteni, de nem teszik, súlyosbítják ezeket a csapásokat. Más csapások viszont az erőszak, a gyűlölet, az ellentétes érdekek gyümölcsei. Arra indítanak embereket, hogy gyilkossággal, háborúval, mészárlással, népirtással támadjanak más emberekre. Az erőszak az emberek, különösen a gyerekek millióit kárhoztatja nyomorúságra, alultápláltságra és éhezésre. De csak azért, mert igazságtalan a javak elosztása a népek és a társadalmi osztályok között. Más erőszak jár együtt a háborúkat megelőző botrányos fegyverkereskedelemmel. Sok fegyveres összeütközést indít el, és vérrel szennyezi be a világot. A halál akkor is veti magját, mikor az ökológiai egyensúlyt oktalanul felborítják. Ehhez jönnek a kábszerek bűnös terjesztése. Ide tartozik a nemiség az életet is kockáztató formáinak propagálása. Az életet fenyegető veszedelmek skálájáról lehetetlen teljes felsorolást adni. Egész más a jellegzetessége a támadások egy másik fajának, amely a születni és meghalni készülő életet érinti. Ezek a támadások a múlthoz képest új vonásokat hordoznak, és különleges problémákat vetnek fel, mégpedig azáltal, hogy a köztudatból ki akarják írtani a dolgok bűncselekmény jellegét, sőt, jogot akarnak formálni rá, hogy az állam törvényes elismerései és ennek következményeként egészségügyi szervek részéről ingyenes beavatkozást akarnak kivívni. A támadások az emberi életet abban az állapotában célozzák meg, amikor meg van fosztva a védekezés minden lehetőségétől. Tovább súlyosbítja a dolgot, hogy nagyon sokszor mindez a családon belül és a család részéről történik. A családok természete szerint arra volnának hivatva, hogy az élet szentélye legyenek és ne a halálé. Hogyan tudott kialakulni ez a helyzet? A dolgok mélyén a kultúra válsága húzódik meg, mely kérdésessé teszi a tudás és az etika alapjait. Egyre nehezebbé teszi az ember kötelességeinek és jogainak megértését. Ehhez kapcsolódnak a megélhetési nehézségek, ezeket súlyosbítja az a társadalom, amelyben a személyek, a házaspárok, a családok egyedül maradnak nehézségeikkel. Mindez legalább részben magyarázza, hogy miként alakulhatott ki az élet értékének megfogyatkozása, pedig a lelkiismeret azt változatlanul szentnek és érintetlennek tekinti. Bizonyítja ezt maga az a tény, hogy a születendő és haldokló életellen elkövetett bűnöket egészségügyi kifejezésekkel próbálnak elkendőzni, és ezzel elterelik a figyelmet arról, hogy valójában egy konkrét emberi személyt gyilkolnak meg. Bizonytalan lett az erkölcs légköre, gyengítik az alanyi felelősséget. Az is igaz, hogy a bűn hatalmas intézményével állunk szemben. Ez az intézmény egy antiszolidáris kultúrát akar ránk erősíteni, és gyakran úgy jelenik meg, mint a halál kultúrája. Ezt terjesztik a társadalmi hatékonyságot hirdető gazdasági és politikai irányzatok. Arról beszélhetünk, hogy az erősek viselnek hadat a gyöngék ellen. Azt az életet, amely több figyelmet, szeretetet és gondoskodást igényel, haszontalannak vagy elviselhetetlennek tartják. Mindenképpen szabadulni akarnak tőle. Aki betegsége, fogyatékossága vagy egyszerűen puszta jelenlét által kérdésessé teszi a szerencsésebbek jólétét és szokásait, azt ellenségnek tekintik. Vele szemben védekezni kell, vagy el kell pusztítani. Így szabadul el egy bizonyos életellenes összeesküvés. Hát nem csak egyes személyekre irányul, egyéni, családi vagy csoportos kapcsolataikban, hanem ezen túlmenően népek és államok között világméretű kapcsolatokra is kitárjad. Az abortusz terjesztése érdekében mérhetetlen nagy összegeket fektettek be és költenek ma is. olyan készítményeket állítanak elő, melyek orvosi beavatkozás nélkül is megölik a magzatot. A tudományos kutatás arra irányul, hogy egyre egyszerűbb és hatékonyabb készítményeket találjanak az élet ellen. Így az abortusz ki tudják vonni minden ellenőrzés és felelősség alól. Gyakran állítják, hogy a mindenki számára hozzáférhető fogamzásgátlás az abortusz leghatásosabb ellenszere. Az egyházat azzal vádolják, hogy elősegíti az abortuszt, mert megáltalkodottan ragaszkodik a fogamzásgátlás tilalmához. Ez az érvelés hamis és csalfa. Lehetséges, hogy sokan használják a fogamzásgátlókat azzal a szándékkal, hogy elkerüljék a későbbi abortuszt. De a fogamzás ellen és magatartás rosszasága különbözik a felelős atyaságtól és anyaságtól, és a házas élet aktusa teljes tiszteletben tartásától. A fogamzásgátló szerek felerősítik az abortusz kísértését, ha megtörténik egy nem kívánt életfogantatása. Az abortusz támogatása ott bontakozik ki, ahol elvetik a fogamzásgátló tiltó tanítást. A fogamzásgátlás és az abortusz erkölcsileg különböző rosszak. Az első a nemi aktus, mint a házastársi szeretet sajátos kifejezése igazságának mond ellent, a második elpusztít egy emberi életet. Az első a házastársi tisztaság erényével ellenkezik, a második közvetlenül sérti a ne ölj parancsot. A különböző erkölcsi természet ellenére a kettő szoros kapcsolatban áll, mint egy és ugyanazon növény gyümölcsei. A megélhetési gondot senkit soha nem mentenek fel, hogy maradéktalanul megtartsák az isteni törvényt. De a legtöbb esetben a fogamzásgátlás és az abortusz oka a gyönyörkeresés vagy a nemiséget felelőtlenül kezelő lelkület. Önző szabadságfogalmat tételez föl, mely egy új életben csak a saját személyisége kibontakozását akadályozó tényezőt lát. Az élet, amely a nemi találkozásból fakadhat, ellenségé válik, melyet mindenképpen el kell kerülni. Ha a fogamzást nem sikerült megakadályozni, az abortusz az egyetlen védekező fegyver. A fogamzásgátlás és az abortusz szoros összefüggése egyre világosabbá válik. Ez bizonyítja azoknak a kémiai szereknek, méhen belüli eszközöknek és injekcióknak a propagálása, melyeket fogamzásgátló szerként osztogatnak, valójában azonban az éppen megfogant élet legkorábbi fejlődési szakaszában abortuszt okoznak.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.